Köszöntöm Önöket, Domani Csandrás vagyok. A filozófus szerint a természettudományok robbanásszerű fejlődésük ellenére sem alkalmasak arra, hogy átvegyék a filozófia szerepét.
Hogy a bölcsészet tudományoknak, és ezen belül nyilván kiemelten a filozófiának feladata, hogy kompenzáljon azokért a veszteségekért, amelyek a pusztán szükségletre koncentráló szemléletből kimaradnak. Elég talán ugye a szekularizáció problémájára utalnom.
Kvantummechanika, relativitás elmélet, multiverzum, időutazás. Mindez csak hit kérdése lenne. A fizikus-filozófus mond egy nagyon egyszerű indokot, hogy miért nem.
Tehát a tudósok azok nagyon erősen motiválva vannak arra, hogy egyébként egymás munkáját folyamatosan felülvizsgálják, kritizálják, értelmezzék, értékeljék, és a hibákat próbálják megtalálni. Tehát van egy ilyen önkorrekciós folyamat.
Valóban a fizikusok-e az igazi filozófusok, ahogyan a Stephen Hawking a világ talán legismertebb kozmológusa állítja? Egyebek között erre a kérdésünkre is válaszolt Hörher Ferenc, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont filozófiai intézetének igazgatója. Ő egyébként azt tartja igazán fontosnak és kiemelkedőnek, hogy a kortárs filozófusok nem romkocsmában ülő, elmélkedő fiatalok, hanem nemzetközi egyetemeken végzett tudósok, az akadémiák pedig a társadalom által birtokolt tudás összegzésének színterei. Hörher Ferenccel beszélgettünk.
A mi intézetünk, a filozófiai intézet egy olyan összekötő kapocs kíván lenni, amelyik ezt a hét intézetet, amely a bölcsészettudományok egy-egy szegmensét műveli, megpróbálja közös nevezőre hozni, megpróbálja azokat a kapcsolódási pontokat megmutatni, amelyek ezen tudományok között fönnállnak. De van egy másik szempontja is ennek a kiemelésnek, amely a filozófiát kiemeli a többi bölcsészettudományok közül, és mint egy metatudományjá teszi, ez pedig a természettudományok és a bölcsészettudományok közötti viszony kérdése. Talán a filozófia van abban a kiemelt helyzetben, hogy mind a mai napig kénytelen és bizonyos fokig képes is a természettudományok fejlődésére reflektálva, azt mint egy általánosítva és bekötve a tudományok nagy rendszerébe értékelni és követni. Ilyen értelemben a bölcsészettudományok felől talán mi tudunk legkönnyebben hidat építeni a természettudományok felé.
Ön szerint hol van a filozófia helye egy olyan világban, ahol Stephen Hawking azt mondta, hogy az igazi filozófusok a fizikusok?
A filozófiában valóban fontos szerepet játszik a 20. században a fizika, de ez részben épp abból fakad, hogy a fizikusok képesek voltak olyan kérdéseket feltenni, mondjuk Heisenberg vagy akár Einstein óta, amely a filozófusokat is a kezdetektől, akár az antik filozófia óta foglalkoztatnak. És ezért aztán számunkra kiemelten fontos a fizika filozófiája, mint a 20. századi természettudomány és filozófia közötti kapcsolatok egy lehetséges módja. De nem gondolom azt, hogy le lehetne így szűkíteni a filozófia szerepét. A bölcsészet tudományok azok, ahogy Joachim Ritter a 20. század egyik legfontosabb német filozófusa mondja, valamilyen értelemben kompenzációs feladatot töltenek be a modernitás körülményei között, amikor is a természettudományok a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítésének legalkalmasabb eszközeiként mutatják magukat, és ennek megfelelő társadalmi támogatottságban részesülnek. Valamilyen veszteség is éri ezzel a szükségletközpontú szemlélettel a társadalmakat, és Ritter amellett érvel, hogy a bölcsészet tudományoknak, és ezen belül nyilván kiemelten a filozófiának feladata, hogy kompenzáljon azokért a veszteségekért, amelyek a pusztán szükségletre koncentráló szemléletből kimaradnak. Elég talán ugye a szekularizáció problémájára utalnom, hogy érzékeltessem azokat az alapvető emberi, antropológiai szükségleteket, amelyek háttérbe szorulnak a természettudományok kétségtelen fontos előnyeiből kifolyólag.
A filozófia fejlődik, vagy a világ fejlődik a filozófia körül, tehát az változik, ahogyan gondolkodunk, vagy az, amiről?
Hát a modernitás az nyilvánvaló kihívásokat jelent nem csak a filozófiának, hanem minden tudományáknak, de a filozófia mindig is a körülötte levő világra próbált reagálni. Tehát ez nem állja meg helyét az a korábbi elképzelés, amely szerint valamilyen értelemben a tudományok azok egy elefántcsont toronyban vannak, és ott szabadon gondolkodnak a világ tényeitől függetlenül, hanem azt lehet mondani, hogy a filozófia is, csak úgy, mint a többi tudomány, képes volt reagálni az adott problémákra, alatt, hiszen különben nem lenne lehetősége az emberiségnek a konkrét anyagi követelményeken túlmenően valamifajta egyetemes nézőpontot megfogalmazni. Mondjuk a vallás is persze egy ilyen hagyományos eszköz volt erre, de a szekularizáció, a természettudományok fejlődése az a vallást ilyen értelemben háttérbe szorította, és a filozófiának jut most az a szerep, hogy valamilyen általános érvényűt tudjon mondani, még akkor is, hogyha ugye a relativitás és ezzel kapcsolatosan a szkepszis általános tapasztalatunk lett a mai világban.
Ön egy korábbi kutatásában a 19. századi Magyarországgal kapcsolatban föltette azt a kérdést, hogy mire jó a nemzeti könyvtár és egy nemzeti akadémia.
Nyilván nem én vagyok az első, és nem én leszek az utolsó sem, aki ezen a kérdésen gondolkodik. Azt kell látni, hogy az akadémiák azok a modernitás fontos színterei. Itt lehet ugyanis összegezni azt a tudást, amit egy adott társadalom egy adott pillanatban birtokol. Ugye a tudományok művelői összegyűlnek, és megbeszélik egymás között azokat az akut kérdéseket, amelyekkel szembe kell néznünk. Az én kutatásom, amely alapvetően a Tudományos Akadémia alapítójára, Széchenyi Istvánra és az ő édesapjára, Széchenyi Ferencre, a Nemzeti Könyvtár, a Széchenyi Könyvtár alapítójára ment vissza. Azzal a kérdéssel próbált valamit kezdeni, hogy hogyan lehet a polgárosodás körülményei között az urbanizáció, tehát a városiasodás követelményeinek is megfelelően egy olyan közéletet, nyilvánosságot teremteni, amelyik képes a tudást, amellyel a társadalom rendelkezik, mindenki számára elérhetővé tenni. És hát ez a probléma mind a mai napig velünk él és velünk van. Gondoljunk mondjuk arra a kérdést, amit az Open Access problémája jelent, vagyis az a Magyar Tudományos Akadémia által is fölvállalt hivatás, hogy a tudósok az általuk megtalált, felfedezett tudásnak a megosztására kötelezettek, hiszen közpénzből kutatunk, és a kutatásainkat ezért kötelesek vagyunk megosztani, például most ebben a formában is a kedves hallgatókkal.
Ha már a megosztást említette, a filozófia mennyire nemzetközi terület?
Sokan hiszik azt, hogy a magyar filozófia az egy belterjes és szűk elit, amelyikre tulajdonképp nincs is szüksége ennek a társadalomnak. Ugye ők azok, akik a romkocsmák mélyén merengenek és mindenféle lila ködökbe burkolóznak. Holott a mai helyzet az, hogy én 4,5 éve vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központján belül a Filozófiai Intézet igazgatója, és arról számolhatok be ezen évek tanúságát figyelembe véve, tapasztalatait összegezve, hogy a fiatal generáció igen erőteljesen tud bekapcsolódni a filozófia nemzetközi vérkeringésébe. Egyfelől azáltal, hogy olyan egyetemeken tanulnak, mondjuk Gyenis Balázs kollégám, akivel önök is beszélgetnek még ebben a műsorban, aki Chicagói Egyetemen szerzett doktori fokozatot, tehát a legjobb nemzetközi központokban tudják a tudásukat elmélyíteni. Másfelől pedig a kutatóintézetünknek alapfeladata az, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen, elsősorban regionális szinten, tehát a környező ország, mondjuk nekünk Krakkóval és Varsóval van kiemelt kapcsolatrendszerünk, de korábban Prágával és Bécsel is. Másfelől pedig a tudományos élet kulcs központjaival. Most novemberben volt például a politikai realizmusról egy olyan konferenciánk, amelyre két az angliai Cambridge-ből jött professzor, a demokrácia kutatás világhírű professzor, a John Dunn például volt a meghívott vendégünk. Tehát egyszerűen munkaköri kötelességünk az, hogy a nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódva ezt a mesterséget, miközben egyébként az is feladatunk, hogy a nemzeti filozófiának, tehát a magyar nyelvű vagy Magyarországon született filozófiai életműveknek a hagyományát őrizzük, és megpróbáljuk az utókor számára ezt hozzáférhetővé tenni, illetőleg kutatásaink révén értelmezni is.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
A New Scientist című magazin összeállítást közölt arról, hogy mik lesznek a 2017-es év legfontosabb tudományos felfedezései és trendjei. Most rövid ízelítő következik abból, hogy mit várnak az új esztendőtől a londoni székhelyű lapszerkesztői.
A génszerkesztés újabb életeket ment.
Már 2015-ben megmentették egy Laila nevű kisgyermek életét úgy, hogy génszerkesztett immunsejtekkel kezelték a leukémiáját. 2017-re az eljárás a több országban engedélyezett emberes kísérleteknek köszönhetően már sokak életét mentheti meg. Ha a kísérletek biztonságosnak bizonyulnak, akkor a génszerkesztés módszere elterjedhet a gyógyításban.
A kiterjesztett valóság elkezdi kiszorítani a virtuális valóságot.
Piacra kerül több eszköz, hogy a szemünk elé vetítsen olyan képeket, amelyek most csak képernyőkön vagy sisakokon keresztül élvezhetőek. Az idén viszont már az utcán sétálva valós időben láthatjuk például a szembejövő emberek engedélyezett profiladatait, a térképek iránymutatásait, vagy mondjuk a kirakatokra pillantva felvillanó ikonok jelzik majd az akciós árukat.
Megszakadhat a fajok kipusztulásának folyamata.
A fejlődő génszerkesztési és őssej technológiai módszereknek köszönhetően sikerülhet a kihalás szélére sodródott állatfajok megmentése a terméketlen egyedek klónozásával. Ha a dinoszauruszokat nem is lehet majd feltámasztani, de intakt DNS minták rokonfajok beszerkesztésével sikerülhet a már kipusztultnak tekintett fajok életrekeltése és újraszaporítása.
A Cassini befejezi küldetését és becsapódik a Szaturnuszba.
Az űrszondát szeptember közepén tervezett manőverrel belevezetik a bolygó sűrű légkörébe, ahol több ezer fokon teljesen elég. Mindezzel a tudósok kizárják annak lehetőségét, hogy az eszközön esetleg megmaradt földi eredetű baktériumok vagy gombák megfertőzzék az óriás bolygó valamelyik holdját, amelyen esetleg nem földi eredetű élet is lehetséges. A Cassini addig még többször keresztezi a Szaturnusz gyűrűrendszerét, és különleges irányokból eddig még sosem látott fotókat készít a bolygóról.
Először szülheti meg menopauzán már átesett nő saját biológiai gyermekét.
Aténban, Egyiptomban és New Yorkban folynak kísérletek a menopauza visszafordítására őssejt befecskendezéses módszerrel. Az eljárások erősen vitatottak, sőt a tudósok egy része azt sem ismeri el, hogy egyáltalán léteznek a petefészek őssejtek, amelyek felhasználására állítólag a sejtfiatalító eljárás épül.
A New Scientist előrejelzésének második felét egy hét múlva jelentkező adásunkban hallhatják. Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.